Az imádkozás előtt szeretnék a Zsoltár 89. részéből ennyihány verseket felolvasni. A Zsoltár 89, az első 9 verset. Az Úr kegyelmének, az ő nagy lelkűségéről akarok énekelni mindörökké, a te hűségedet hangosan hirdetem a legtávolabbi nemzedékeknek is. Mert te, Uram, megígérted, vagy ígéretben adtad, hogy legyen örökké érvényben a kegyelem szövetsége, szilárdan felállítva, mint az ég, megalapoztad a te hűségedet. Szövetséget kötöttem az én választottammal, megesküdtem Dávidnak, az én szolgámnak, a te nemzetségednek örök tartóságot adok, és trónodat örök időkre felépítem. Akkor dicsérte az ég a te csodálatos tetteidet, ó Uram, és a te hűségedet a szentek gyülekezetében. Mert ki az, aki a felhők magasságában hasonló lenne az Úrhoz hasonló az Isten fiai között? Az Isten, akitől rettegnek a szentek társaságában, és aki félelmetes mindazok felett, akik körülötte vannak. Uram, te seregeknek Istene, ki hasonlítható hozzád? Erős vagy hatalmas vagy te, Uram, és a te hűséged körülvesz téged. Hadd álljunk fel imádkozni. Mennyei Atyánk, szívünkből köszönjük neked a te drága és szent ígédet. Hálát adunk neked azért is, hogy megajándékoztál bennünket a helyes hozzáállással, irányodban, egymás iránt, a te ígéd iránt, a te kegyelmi munkád iránt, hogy olyan légkört készíts elő a te néped körében, amelyben jól érzed magad, amelyben tudsz beszélni és munkálkodni. Hűséges Istenem, kérünk téged, légy te ma jelen való közöttünk. Járj végig sorainkon, szólj a szívünkhöz, mentsd meg az elveszetteket, és gyógyítsd meg a betegeket, szabadítsd meg a megkötözötteket. Hadd váljon a Jézus Krisztusról szóló evangélium Isten erejévé ebben a mai összejövetelben. Isten olyan erejévé, amit megtapasztalhatunk, amit azok is, akik talán ugyanon érkeztek közzénk, velünk együtt megtapasztalhatnak. Uram, nem csak, hogy itt akarunk lenni, hanem tudatában akarunk lenni annak, hogy a te nevedben, a te jelenlétedben gyűltünk össze, hogy tudomásul vegyük, meghallgassuk a te ígédet, hogy jobban megértsünk téged a te céloddal kapcsolatosan, hogy megismerjük tervedet és akaratodat, belegyünk illesztve abba. Hűséges Istenem, szólj hozzánk egy nyílt és érthető módon. Kérünk téged, ahol van vétek, ahol van bűn, ahol áthágások jöttek létre, ahol szeretetlenség uralkodik, ahol előítéletek vannak, bármi is legyen az, vagy volt, ott áraszt ki reánk most a bárány vérét mindannyiunkra. Hitben járulunk a függöny mögé, a szentek szentjébe, és látjuk magunk előtt a kegyelem trónját a kiengesztelődés vérével meghintve. Légy irgalmas irántunk. Emelj fel minket a te jelenlétedben, hogy senki se maradjon leverve vagy elcsüggetten, hanem hogy mindenki vigasztalódjon meg, és épüljön fel, erősödjön meg, és szilárduljon meg. Te, Golgota győztesse, nyilatkoztasd ki a te győzelmedet hatalmas módon, egy hozzád méltó módon. Tisztelünk téged, és köszönjük neked, hogy nekünk is megadod a szükséges tiszteletet egymás iránt is. Uram, hogy tudatában legyünk annak is, hogyan bánjunk egymással. Kérünk téged, légy velünk, és áldj meg minket a te kegyelmed gazdagságából, az Úr Jézus nevében. Amen. Foglaljatok helyet. Szívből üdvözlünk mindenkit, akik hozzánk csatlakoztak, hogy együtt meghallgassuk Isten drága ígéjét. Számunkra Isten ígéje igazán értékes lett. Nem is tudnánk tovább élni az íge nélkül. Számunkra valósággá vált az, amit az Úr mondott, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem minden egyes ígével, amely Isten szájából származik. És amikor az íge annyira frissen származik Isten szájából, és a szívünk talajába hull, a Szent Szellem által életre keltve, akkor az a benyomásunk, mintha az Úr egészen frissen és elevenen szólna hozzánk. Megértjük, hogy felfogjuk, hogy ez esetben nem Isten szaváról beszélünk, hanem Isten az ő szaván keresztül szól hozzánk. És akkor úgy érezzük magunkat, mint a tanítványok az Emmausba vezető úton. Akkor mi is elmondhatjuk, nem égette a mi szívünk akkor, amikor ő szólt hozzánk. Amikor az Úr kinyilatkoztatja prófétai ígét, és szól hozzánk, akkor égnek, vagy a szívünk ég. Azután jön a kinyilatkoztatás, tisztán látása, akkor megkapjuk a feleletet mindarra, amit korábban nem értettünk meg. Aki az esetben még mindig tisztánlátás nélkül marad, miután az Úr beszélt hozzá egy ilyen emberrel, nem sok terve lehet Istennek. Egy ember, aki az Úr Jézus tanítványságába áll, azon beteljesedik az, amit az Úr mondott. Aki engem követ, nem marad a sötétségben, hanem az élet világosságában részesedik. Senki sem állíthatja, hogy követi az Urat, és megmarad a sötétségben, vagy homályban van előtte az Isten akarata és az ő terve. Aki az Urat nem csak ajakvallomással, hanem isteni elhivatás alapján követi, az nem marad a sötétségben, az megkapja az élet világosságát. Az első Tesalonika 5. fejezetének 4. verse is beteljesedik akkor. Ti pedig, testvéreim, nem éltek a sötétségben, hogy az Úr napja ne érjen utol titeket, mint a tolvaj, mert ti minnyájan a világosság fiai vagytok, és a nap fiai. Abban a kiváltságban lett részünk, hogy Isten kinyilatkoztatott ígéjének a világosságában járhatunk, és ha Isten ígéje valóban a Szellem által ki lett nyilatkoztatva számunkra, akkor ez világosságot ad az útunkon, és látjuk, hogy merre tartunk, és felismerjük, hogy Isten mit készített számunkra kegyelemből. Még egyszer nagyon-nagyon szívélyesen üdvözöllek benneteket, nem benneteket minnyájatok. Én nem állítom magamról, hogy egy képzett szónok, vagy akár egy csíszolt prédikátor vagyok, csak azt állítom, hogy szívből szolgálom Istent, és az ő ígéjét az igazságnak megfelelően hirdetem. Semmit többet. És nyilvánvaló, hogy egy ilyen Isten tiszteleten, mint a mai, különböző dolgokat kell érinteni, és útalással lenni rájuk. A végidőben élünk, minden olyan gyorsan történik, és ha ismerjük a Szentírást, és szeretjük Isten ígéjét, akkor prófétai szempontból tartjuk szemmel a folyamatban lévő dolgokat, amelyek történnek. És szeretném, ha ezt mindenki nagyon világosan megértené. Ezek az összejövetelek felekezetmentesek. Mindenki számára egyformán hozzáférhető, itt senki másról nem beszélünk, nemhogy hátrányosan utalnánk valakire. Itt az Úr ígéje van hirdetve. Természetesen a végidők proféciái folyamatához tartozik néhány olyan dolog is, amit ki kell emelnünk, de ezt csak azért tesszük, hogy tudassuk veletek, mennyire előre haladtak a dolgok. Ebben a pillanatban visszaemlékszem arra a 7 látomásra, amit Branham testvér 1933-ban látott. Bizonyára mindannyian ismeritek őket, aki nem, az elolvashatja őket. Az utolsóban egy gyönyörű nőt látott, aki egy trónra lett ültetve, és egyszerűen ünnepélyesnek és fennköltnek nézett ki. De a Szellem a szívében szólt hozzá, vagy a szívéhez, valóban kegyetlen ez a nő. Ez természetesen nagyon rosszul illik össze, vagy illett össze, és ha most kimerjük mondani az utolsó részt is abból, amit mondott, akkor az a következő. Feltehetően a római egyház. És már is megérkeztünk egy témakörhöz, és megmondom nektek, hogy miért jutottam erre a témára. A Welt, az egyik legnagyobb napilapunk a Német Szövetségi Köztársaságban, a tegnapi dátummal a harmadik oldalon ez áll. Miért szentelik magukat pappá a papok? Becslések szerint a protestáns egyház 18 ezer papja közül 3000-et már titokban pappá szenteltek. Ez a cikk egyrészt megrendített engem, másrészt újra elgondolkodtatott arról, hogy milyen időket élünk tulajdonképpen. Az olvasó észreveszi, hogy ami egykor értékes volt az emberek számára, az már nem számít ma semmit. Észrevehető, hogy az elsőszülöttségi jogot elajándékozzák, és hogy az üdvösség üzenetének a hirdetését összekeverik a vallási politikával. a mindannyiunk számára nyilvánvalónak kell, az mindannyiunk számára nyilvánvalónak kell lennie, hogy szükségessé válik, hogy a pusztában felemelje valaki a hangját, figyelmeztetéssel, hogy ne mondjam azt, ítéletet hirdessen. Mindannyian tudjuk, hogy a vallási, politikai és gazdasági szférában a dolgok alakulóban vannak. És azt is tudjuk, ha olvassuk a Szentírást az idők jeleiből, hogy már is megérkeztünk az utolsó napokban. Azt is tudjuk, hogy a Jelenések könyve 13. fejezetében meg van írva, hogy minden ember, aki a Földön lakik, meg lesz tévesztve, kivéve azokat, akiknek a nevei be vannak írva a bárány életkönyvébe a világ megalapítása óta. Azt is tudjuk, hogy ezt a megtévesztést hogyan hajtják végre a vallási területeken és minden más területen is, ami ide tartozik. És azt is tudjuk, hogy ez az igazság órája. Az élő Isten kinyilatkoztatásának az órája, az ő ígéjében és az ő szelleme által, az isteni tisztánlátás órája mindazok számára, akik befogadják az igazság ígéjét, a többiek társulva mennek, azt gondolva, hogy ez egy jó dolog, amit támogatnak felfogásuk szerint, anélkül, hogy felismernék, hogy hova vezet az út. Egy dolgot nem szabad elfelejtenünk. Mindazok, akik nem teljes szívből döntöttek Krisztus mellett, azok be fognak dőlni az Antikrisztusnak, miközben azt fogják hinni, hogy Jézus Krisztus szolgálják. Körülbelül 2 héttel ezelőtt volt egy beszélgetésem a Tegernsee-nél útközben, miközben éppen egy kávét ittam, és egy doktornő leült oda mellém, és beszélgetésbe elegyedtünk. Adtam neki egy traktátust az Istenhez vezető út címmel, és akkor hirtelen azt mondja nekem, hogy tudod mit, én eladtam a Jézusomat, és én összerezzentem. Ezt még soha életemben így nem hallottam. Azt mondta, én eladtam a Jézusomat. Persze megkérdeztem, nos, hova adtad el? Igen, Rottachba, igen, az Innbe. Igen, mondtam, most már elég vicces lesz a dolog. Akkor azt szeretném még tudni, hogy mennyit kaptál érte. És akkor azt mondja, hogy igen, valójában 20 000 német márka volt az értéke, de az egyház csak 10 000-et adott érte. El tudjátok képzelni, mi zajlott le bennem? Jézus egy kézzel készített képmás, és az én Bibliámban az áll, ne csinálj magadnak semmiféle faragott képet, sem arról, ami fent az égben, sem arról, ami lent a földön van. Az emberek vallásosak, azt vélik, hogy Istent szolgálják, és alapvetően becsapták, elcsábították, a széles úton a romlásba mennek, és ez még egy áldást hozó sugallattal is jár. Mi jön azután? Aztán jön a nagy ráébredés, felébredés. Mi most akarunk felébredni, és az íge hirdetésen keresztül még többeket is fel szeretnénk ébreszteni. Nem egyszerűen egy ébredést akarunk az ismert, megszokott módon, hanem egy olyan felébredést a Máté 25 szerint, mert így van megírva, és mindnyájan elaludtak. Hirtelen egy ébredés történt. egy kiáltással, egy hírközléssel összefüggésben. Ímé jön a vőlegény, keljetek fel, hogy találkozzatok vele. Egy más kívánságunk nincs azon kívül, hogy Isten az utolsó ige üzenet által, amely végül is nem egy ember üzenete, hanem egy isteni üzenet. Hogy Isten kegyelemből megajándékozná az ő népét egy valóságos ébredéssel. És ezzel az ébredéssel együtt fel kell táruljon az íge hirdetés egyértelműsége, értelme és célja. És hiszem, hogy Isten meg fogja tenni, ki fogja eszközölni. Ezzel összefüggésben most pedig egy kis elmélkedés következik, amint tudjátok, minden gyülekezetben és szabadegyházakban felolvassák az első adventre vonatkozó ígéket, és általában a Zakariás 9. fejezetét veszik a 9. versétől. Hadd kezdjem ezzel, majd folytatom az íge megtekintésével tovább. A Zakariás 9. fejezetének 9. versétől kezdve. Örvendezz hangosan, Sion leánya! Törj ki ujongásban, Jeruzsálem leánya! Ímé királyod jön hozzád, igazságos és megmentő ő. Alázatos, Szamáron lovagol, Csikón a Szamárnak a csikóján. Akkor én kiírtom a harci szekereket Efraimból, és a harci lovakat is Jeruzsálemből. A harci íjakat is kiírtom. És békességet parancsol majd a népeknek, és az ő uralma a tengertől a tengerig, az Eufrátes folyótól a föld végső határáig terjed majd. Szándékosan nem akarok gyorsan beszélni, lassan akarok beszélni. Hadd hatoljon be, amit hallunk, mert ez nem egy evangélizálás, hanem tanítás jellegű, és konkrét tanításra van szükségünk az ígéből, hogy felismerjük, milyen módon íródott a Szentírás, és hogyan teljesedik be az írás. Itt két versben meg vannak adva egymás után bizonyos események, és azok beteljesedése jó 2000 év különbséggel következik be. Aki azt várta volna, hogy a 10. vers ugyanúgy beteljesedjen, mint a 9. vers, az megszégyenült. A 10. versben ez áll. Akkor kiírtom a harci szekereket Efraimból, és a harci lovakat is Jeruzsálemből, sőt, a harci íjakat is kiírtom. És békességet fog parancsolni majd a nemzeteknek, és az ő uralma a tengertől a tengerig lesz, az Eufrátesz folyótól a föld végső határáig. Amire nagyon-nagyon oda kell figyelni az ígehirdetésnél, az az megtudni, tudomásul venni, hogy egy profécia melyik időre vonatkozik, és mikor fog beteljesedni. Még egyszer mondom, hogy azok, akik már akkor arra vártak, hogy az Úr vegye át most a hatalmat, hogy kiűzze a rómaiakat az országból, hogy fel legyen számolva, fel legyen állítva a rend, hogy átvegye a királyi uralmat a föld végső határáig, azok hiába vártak. Aki ezt várta, az kiábrándult, megszégyenült, és ezért hadd mondjam el itt, és most ezzel kapcsolatosan, hogy annyira szükséges volt, hogy az emberek először Keresztelő János szolgálatának tanúi legyenek, átéljék azt, mivel nem hiszem, hogy azt hiszitek, hogy az időjárásról prédikált, vagy hogy a politikával keveredett volna. Ő a gyertyatartóra állította az időre meghatározott ígét. Ő rendelkezett az időre szóló íge üzenetével, az ígéretek, amelyek arra az időre vonatkoztak. Ugyanúgy, ahogy nekünk is megvannak az ígéretek, amelyek a mostani időnkre vonatkoznak. Még több összehasonlítások vannak, vegyük például az Ézsaiás 65. fejezetét. Az Ézsaiás 65. fejezetében az új ég és az új földről van szó a 17. versben. A 17. versben, mert vegyétek jól tudomásul, hogy új eget és új földet teremtek úgy, hogy az előbbi állapotokra többé nem lesznek emlékezettel, és senkinek se jusson többé az eszébe sem. Itt egy versben ki van mondva az ígéret az új égre és az új földre, és ami azután következik, ami azután le van írva, az nem az új égre és nem az új földre vonatkozik, hanem az ezer éves királyságban lévő állapotra. Ezt mindnyájan tökéletesen elolvashatjátok a 20. versben, ott ez áll. És rögtön akkor, annak következtében ott nem lesz többé csak egy pár napos csecsemő, sem olyan aggastyán, aki nem éli meg az ő napjait, hanem a legfiatalabb 100 esztendős korában hal meg. Ti tovább olvashatjátok, ha akarjátok. Ma egy bibliórát tartunk, és szeretném megmutatni nektek Isten segítségével, hogy mennyire fontos minden egyes ígeverset abban a kontextusban látni, amelyben Isten elhelyezte, vagy beállította azt. Itt az Ézsaiás 65. fejezetének 25. versében az áll. A farkas és a bárány együtt legelészik, az oroszlán szalmát eszik, mint az ökör, és a kígyó porral táplálkozik, nem tesznek többé semmi rosszat, és szerencsétlenséget sem követnek el többé az én egész szent hegyvidékemen. Az Úr adta ígéretbe. Az itt leírt állapot, amint már említettük is, az ezer éves királyságban van. Ott még továbbra is születnek majd gyermekek, ott még egy-néhány dolog olyan lesz, mint amit most megszoktunk. Lesz ültetés, lesz aratás. Az emberek összejönnek majd az ő szőlőjükben, az új égen és az új földön ellenben senki sem fog többé meghalni. Ott nem születnek többé gyermekek sem. Az Úr azt mondja, imé, én mindent újját teszek. Ott már semmi nyoma nem lesz mindannak, ami Ádám óta a világot érte. De ezt helyesen kell megérteni és besorolni. Olvassátok el gyorsan velem együtt az Ézsaiás 11. fejezetét. Itt az első verstől kezdve arról van szó, hogy a Jesse törzséből sarjadék származik majd, és gyökereiből gyümölcsöt terem egy sarjadék. Aztán a 4. versben az áll írva, Ézsaiás 11. a 4. verstől, nem, ő igazságosan ítéli meg az alázatosokat, és igazságot szolgáltat a földön élő meggörnyedteknek, vagy a sanyargatottaknak, becsületességgel. A földet megveri az ő szájának veszélyével, és ajkának leheletével megöli a gonoszokat, vagy az istenteleneket. Az igazság lesz az ő csípőjének az öve, és a hűség az ő ágyékának öve. Itt is újra mindkettő kettő egy lélegzetvételben van kimondva. Mindkét tény, hogy elő fog sarjadni, és aztán már az is, hogy megöli az istentelent. Összehasonlíthatjátok az 2 Tesalonika 2, második fejezetének 8. versével, amikor Krisztus visszajön, megöli az Antikrisztust a szája leheletével, és azután uralkodni fog. És így itt megtaláljuk az Ézsaiás próféta 11. fejezetének 6. versében már is megtaláljuk a választ. Akkor a farkas vendég lesz majd a báránynál, és a leopárd lefekszik a kecske mellé. Mikor? Amikor majd az istentelent, következetesen az Antikrisztust, az ő szájának leheletével eltiporja. Kérem, értsétek meg, hogy az Ószövetségben az üdvösség története néha 2-3 versben össze lett foglalva egymás után. A Szent Szellem ki kell nyilatkoztassa, és meg kell világosítsa előttünk, hogy mi, mikor és milyen módon teljesedik be. Már most hadd folytassuk azáltal, hogy visszamegyünk a Zsoltár 89. fejezetéhez. Annyit megértettünk, hogy nem elég az adventet ünnepelni, arról beszélni, hogy az Úr akkor eljött, ma az ő visszajövetelére várunk. Ő nem a gyermek a jászolban, ő valóban a király és az Úr. A lelkünk vőlegénye, aki nagy hatalommal és dicsőséggel fog visszajönni. A Zsoltár 89-ből olvasom most a 20. verstől a 22. verset. Abban az időben, látomásban így szóltál a te kegyesedhez. Egy hősre ruháztam a segítséget, egy kiválasztottat emeltem a nép fölé. Rátaláltam Dávidra, mint az én szolgámra, az én szent olajammal kentem fel őt, hogy kezem szüntelen vele legyen, és karom legyen neki erősségé. Ezek a szavak is prófétai jellegűek. Itt Isten Dávid kiválasztásáról beszélt, és erre még rá fogunk térni, hiszen Jézus a Dávid fiának lett megnevezve. Isten azt az ígéretet adta, hogy a Dávid trónján soha nem lesz hiány utódban. A trónnak örökkön örökké szilárdnak kellett felállítva lennie, és úgy, ahogy Dávidnak volt bátorsága, nem nézhette tétlenül, hogy az ellenség kihívásokkal és gúnyolódással nevetségessé teszi Izrael népét, amikor odaérkezett, hogy testvéreinek, 3 testvéreinek kenyeret és némi élelmet vigyen, hogy kiszolgálja 3 testvérét, akik a hadseregben szolgáltak, látta és hallotta, hogy mi történik ott. És már is megragadta őt belülről, ő tudomása volt afelől, hogy Isten az ő népével volt, és ennek a körülmetéletlen filiszteusnak nincs semmi joga kigúnyolni Isten népét. És azt mondja, úgy dönt, harcolni fogok ezzel az emberrel. Saul, aki engedetlen volt, és ezáltal elbátortalanodott, az ő kétségbeesésében felajánlotta neki a saját felszerelését. Szeretteim, ebből a következő tanúságot vonom le. Egy ember, aki az engedetlensége miatt külön van választva, el van különítve Istentől, elveszíti a szívét, elveszíti a bátorságát, látja az ellenséget felsorakozni, hallja a megmérettetésre való felszólítást, ott áll minden felszerelésével, de nem mer szembeszállni az ellenséggel. Aztán eszembe jutott az a gondolat, mekkora különbség van Saul és Dávid között. Dávid ifjú volt, de a Szent Szellem által a szívében ösztönözve tudta, hogy ez Isten megdicsőlésének az órája. Nem őróla volt szó, és ma sem rólad és rólam van szó, mint testvérekről és testvérnőkről. Ma arról van szó, hogy a Szent Szellem kenete alatt Dávidhoz hasonlóan bátrak legyünk, hogy hitben szembenézzünk az ellenség minden kihívásával. És ha emberileg fel akarnak bennünket fegyverezni, és tényleg megtorpantunk egy pillanatra, így rögtön észrevesszük, hogy nem tudunk vele egy lépést sem tenni. Istennek megvannak a saját útjai, a saját tervei, és megvan mindenek előtt a saját felszerelése. Nem emberi felszereléssel jövök, hanem az Úr nevében. És Isten már is kinyilatkoztatta az ő győzelmét. A Jézus Krisztus győzelme a Golgotai kereszten volt a győzelem az én számomra és a te számodra is. Isten egész népének győzelme volt. Mától kezdve, már csak egy legyőzött ellenséggel kell foglalkoznunk. Az ellenségnek semmi joga nincs ellenünk fordulni. És ha mégis megteszi, akkor az Úr nevében szembeszállhatunk vele, és mint annak idején Dáviddal az ellenséget ki tudja hová, és meddig üldözték, és elfogták őket. Nekünk is az a feladatunk, amelyben hisszük, hogy Jézus Krisztus győzedelmeskedett, hogy ne álljunk félénken ölbetett kézzel, feladatunk annál inkább az, hogy menjünk előre hittel az Úr nevében, a bizonyosságban, hogy a hit az a győzelem, amely legyőzte a világot. Csak a hitetlenség béníthat még meg minket, és tehet bennünket félénké. Ha tudatában vagyunk annak, hogy kik vagyunk, mik alkotott belőlünk Isten, mire szánt el, mire rendelt el minket, akkor ma újra meg kellene erősödnünk hitben. Hiszen nem azért jövünk ide, hogy szemléltessük, hogy Isten hatalmával rendelkeznénk, hanem inkább azért jövünk ide, hogy együtt fontolgassuk az ígét, és hagyjuk, hogy az munkálkodjék bennünk, hatást gyakoroljon, hogy a hit munkálkodjon, hogy ebben a hitben haladhassunk is előre. A bűnösnek joga van azt mondani az őt béklyózó bűn hatalmának, én megszabadultam, én megváltottam. A beteg embernek joga van hitben azt mondani, te betegség hatalma, elveszítetted a te jogodat rajtam, vagy velem szemben. Jézus Krisztus az én Uram és megváltóm, elviselte az én betegségemet, eltörölte az én bűnömet, elviselte vétkémet, és ezzel ment a keresztfára. Ha van bizalmunk Istenben és az ő szavaiban, akkor hadd legyen bizodalmunk abban is, hogy Isten meghallgatja az imánkat. És hogy felhatalmazásunk van arra, hogy éljünk a jogainkkal. hiszen nem áll szándékunkban semmi meg nem engedett illetéktelen lépéseket tenni. Ellenben felhatalmazást kaptunk arra, hogy az Úr nevében követeljük a jogainkat, mindazt, amit a sátán elvett tőlünk és ránk kényszerített, az Úr Jézus újra helyreállította. Mi meglettünk váltva, meglettünk szabadítva, meggyógyultunk. Pál apostollal együtt felkiálthatunk, halál, hol a te fullánkod, pokol, hol a te győzelmed. Isten egyetlen gyermekesen fél a haláltól. A szeretetben nincs félelem, és amennyiben Isten szeretetét hordozzuk a szívünkben, akkor ez a szeretet a halált is legyőzte, és az Isten szeretete áthelyez bennünket az Istennel való közösségben, az ő közvetlen bízalmában, az ő a félelem pedig meghátrál, azáltal, hogy félünk, az ellenség új bátorságot nyer. De ha mi új bátorságot kapunk, az ellenség az, aki elkezd félni, mert akkor tudja, itt az Istentől kapott ígényt érvényesítjük, miközben azt mondjuk, Uram, te győztél a Golgotán, és legyőzted, mi a te oldalon állunk, te pedig a mi oldalunkon, mi a tied vagyunk, és ezért rajtunk keresztül megdicsőíted a te ígédet. És visszaigazolod azt. Az Ézsajás 55-ben van egy nagyon csodálatos szava az ígének. Az Ézsajás 55. fejezetben azzal kapcsolatosan, amit Dávidnak ígéretben lett adva, ez áll írva a második és harmadik versben. Miért akartok pénzt fizetni azért, ami nem kenyér, és a ti fáradtságos kereseteteket azért kiadni, ami nem szolgál a laktatásra? Hallgassatok inkább én rám, és jó táplálékot fogtok kapni enni, és a lelketek zsíros eledelben lakomázik majd. Nyújtsátok ide a fületeket hozzám, és jöjjetek ide én hozzám. Hallgassatok ide, hogy a lelketek újra éledjen, mert örök szövetséget akarok kötni ti veletek. Beteljesítem a Dávidnak tett kegyelmi ígéreteket, a rendíthetetlen ígéreteket. Milyen csodálatos szava az ígének. Mit mondott Isten az Úr Dávidnak? Az én kegyelmem nem fog hátrálni tőled, mint ahogyan elődöttől, Saultól meghátrált. Mindannyian ismerjük a különbséget, az egyik az emberektől lett megválasztva, a másikat Isten választotta és rendelte el. Dávid voltaképpen nem is akart, és az apja sem hívta oda őt. Ő ott maradt a nyájjal, a többi testvére pedig felsorakozott, hogy kiderüljön, vajon ők-e azok, akik közül Isten elhívott egyet. Isten olyan embereket vesz magának, akik maguktól nem akarnak. Olyan embereket, akiket mi még csak alkalmasak sem találnánk arra, hogy figyelembe vegyük őket. Azt választja Isten, előhozza őket a jó nyájtól, és amikor Sámuel akkor megkérdezte, nincs neked még egy másik is? Ő azt mondta, van, de ő a juhokat gondozza. Ekkor így szólt Sámuel, hozd ide őt, mert ő az, akire Isten ráhelyezte a kezét. Az emberek a külsőségeket nézték. Saul, amint megvan írva, egy fej hosszal magasabb volt, mint bárki más. Nem kellett létrára állni ahhoz, hogy meglássák őt. Ő mindenütt látható volt. Dávid egy fejjel rövidebb volt. Nem lehetett látni őt, de Dávidot Isten választotta ki. Isten a szívét vette figyelembe, és azt mondta, ez az ember az én szívem szerint való ember. Hogy tetszette az embereknek, nincs megírva, de Isten tetszése megnyugodott rajta. És amikor a zsoltárokat olvassuk, önkéntelenül is eszünkbe jut Istennek ez az embere, akinek át kellett mennie mindazon helyzeteken, amelyeken egy ember csak keresztül mehet. Ha ma megkérdezném tőletek, mitől lett megkímélve Dávid egyáltalán, akkor biztos vagyok benne, hogy mindannyian azt kellene mondanatok, hogy valószínűleg semmitől. Ő mindenen keresztül kellett, hogy menjen, ami csak létezhet a földön. De Isten vele volt, vele ment. Ő az Úrban vetette az ő bizodalmát, aki elhívta őt, aki felkente őt. Itt arról van szó, hogy jöjjetek én hozzám, és én jó táplálékot akarok adni nektek, hogy egyetek, a lelketek zsíros ételekből lakmározzon. Nyújtsátok ide hozzám füleiteket, és jöhetek én hozzám. Hallgassatok ide, hogy éljen a lelketek, mert én örök szövetséget akarok kötni veletek, vagy az örök szövetséget felállítani a Dávidnak adott kegyelem megszeghetetlen ígérete szerint. Amikor Isten egy szövetséget köt, az egy örökkévaló szövetség, mert Isten is örökkévaló Isten. Isten örök szövetséget kötött velünk a Golgotán keresztül Dávid fiában, aki egyben az ember fia és Isten fia is. Ő táplál bennünket, hogy jól lakjon a lelkünk. Ő megnyitja a füleinket, hogy meghalljuk, mit mond a szellem a gyülekezetnek. Ő részesít bennünket a rendíthetetlen, megszeghetetlen kegyelmi ajándékokban és ígéretekben. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetben a következő szövegrészt olvassuk. Zsidókhoz írt levél 6. fejezet. Úgy értem, a 16. verstől, zsidók 6, a 16. verstől. Az emberek, amint tudjuk, arra esküsznek, ami magasabb rendű, és az eskü az ő megerősítésükre szolgál, hogy minden ellenvetés ki legyen zárva. Éppen ezokból Isten is, mivel ígéreteinek örökösei számára különösen világossá akarta tenni tanácsának megváltoztathatatlanságát, esküvel kezességet vállalt, hogy mi a két megváltoztathatatlan tény által, amelyeknél fogva lehetetlen, hogy Isten megtévesztett volna, erős bátorítást meríthessünk, mi, akik a számunkra megnyílt remény megragadásában találtunk menedéket. Isten valami megmásíthatatlan dolgot tett. Senki sem érvényteleníteti, vagy nyilváníthatja érvénytelennek azt, amit Isten a Golgota keresztjén Jézus Krisztusban végzett el. Nem csak, hogy ígéretet adott, hanem a megvalósítást is itt ezen a földön. Az embereknek meg kell érteniük, hogy Isten nem csak ígéreteket adott, hanem be is teljesítette azokat. Például a második Zsoltár 7. verse. Én fiam vagy te, ma nemzettelek téged. Olyan sok ígéretek vannak, amelyeket Isten valósággá tett. Erről elolvashatjuk a Zakariás prófétánál a 9. fejezetben, ahogyan az imént elkezdtük olvasni, nevezetesen a 9. és 10. versben olvastunk a Zakariás 9. fejezetének 11. versében ez áll. Továbbá, ami téged illet, a vérszövetség miatt amelyet veled kötöttem, ki akarom szabadítani foglyaidat a víztelen gödörből. Mi is volt ez? Ez volt Isten új szövetsége a kiengesztelődés szent vérében, amely kifolyt. Ezzel összefüggésben most egy nagyon konkrét kérdést szeretnék feltenni. Először is térjünk vissza a tárgyhoz, amiről szó van. Itt az áll, hogy Isten a vérszövetségért a víztelen gödörben lévő foglyokat is kiszabadítja. Én felteszem nektek a kérdést. Megtette? Amen. Ő megtette. Elolvashatjátok az Efézusi Levél 4. fejezete mindannyiunk számára nagyon ismerős szava az ígének. Efézusbeliekhez írt levél, 4. fejezet, itt az áll a 8. verstől írva. Innen kifolyólag mondja az írás, felszállt a magasba, foglyokat vezetett el magával, és ajándékokat adott az embereknek. Az pedig, hogy felment, mi más értelme legyen, mint az, hogy előtte a föld alsó részeibe is leszállt. Ő, aki allá szállt, ugyanaz, mint aki fel is ment feljebb minden égnél, hogy betöltse az egész világ mindenségét. Halleluja! De még ennél is tovább megyünk. A Máté evangéliumának 27. fejezetének 51. verse szerint tudjuk, hogy ez van feljegyezve, és ott ez áll. Sokan az elaludt szentek közül, akik elaludtak az ő feltámadása után előjöttek az ő sírjaikból. Itt egy nagyon világos csúcspontot szeretnénk a szemünk elé tárni. Ha valakinek kétségei lennének az ő megbocsátásával, az ő gyógyulásával, az ő szabadulásával kapcsolatosan, talán még egy kicsit itt-ott kérem, vegyétek át most Isten kezéből, és hadd mondjam el nektek azt is. A Jézus Krisztus kereszthalálával való összefüggésben az élők megváltása állt előtérben, de azokat, akik hitben már hazamentek, ki kellett ragadja az íge, és fel kellett emelje őket. És a kérdésünk az, hogy megtette-e? Csalódtak-e azok, akik elaludtak, és a Mesiásba vetették a reménységüket? Nem. Nem. És még egyszer nem. Amikor elérkezett a döntés pillanata, és ami Urunk szellemben leszállt a legmélyebb helyekre, kinyilatkoztatta ott a Golgota győzelmét. Az ő hatalmába volt mondani nekik, hogy a foglyok most szabadok. Ti most velem együtt feljöztök. Eljutottunk tehát ahhoz a ponthoz, amikor még a halál is legyőzetett. Ott volt és legyőzetett, és szabadon kellett bocsájtania azokat, akiket magával ragadott, hogy beteljesedjék az írás. A foglyokat is szabadon engedem, szabadságba helyezem, és kihozom őket, kivezetem őket a víztelen gödörből. Hogyha ez megtörtént, amikor a Urunk meghalt a Golgotán, akkor minden más egyéb is megtörtént, ami a Jézus Krisztus kereszthalála által ígéretbe lett adva nekünk. Így van ez, de ezeken az embereken van egy nagyon gyakorlatias példánk. Szeretném mégis újra kihangsúlyozni ezt. Ha Krisztusban hívők, mindazok, akik vártak rá, nem jöttek volna vele együtt elő a sírjaikból, ha nem jelentek volna meg sokaknak a szent városban, ha Krisztus nem győzte volna le a halált, igen, akkor mi is santikálhatnánk a hitünkkel, mert akkor nem lenne bizonyítékunk, csak találgatnunk kellene, igen, nem hívőként, hanem az ellenség jöhetne, és egyszerűen megkérdezhetné, milyen jogon állítjátok, hogy mindez megtörtént valóság. Mi nem ragadunk ki magunknak egy olyan jogot, amit Isten nem adott volna meg nekünk. Jogunk van hinni és hirdetni, hogy a Golgota keresztjén Isten valóban visszaigazolta mindazoknak, akik valaha is reményüket belévetették, vagy reményüket belé fogják vetni ezt az élő reményt, és az ő ígéreteit valósággá teszi. Akik az Ószövetség idejétől kezdve elaludtak Krisztusban, akik reményüket őbele helyezték, nem csalódtak. Vele együtt feltámadtak valamennyien. Így elolvashatjátok, ahogy már mondtam, a Máté 27. fejezetének 51. versétől. Mit kellene ez kiváltson belőlünk, amikor tudjuk, hogy Isten abban a pillanatban, amikor Krisztus meghalt a Golgotán, elkezdett minden ígéretét valóra váltani, beteljesíteni mindent abból, amit valaha kijelentett. És ez így marad a befejezésig, a végig, amíg mi is át nem lépünk a hitből a látásba. Istennek minden ígéretei, igenek és amenek, Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Számunkra, akik hiszünk, az isteni érvelések valami csodálatosat jelentenek. Végül is nem csak egy olyan elméletünk van, amelyben egy kicsit meginoghatunk, hanem rendelkezésünkre áll Isten szent ígéje, amely olyan sziklaszilárdon áll, mint maga Isten. Az ő ígéje éppen olyan, mint ő maga. Sziklaszilárd, álhatatos, megingathatatlan az időre és az örökké valósággal. Nem kell erőlködnünk egyáltalán arra, hogy üdvösséget, hogy megszerezzük az üdvösségünket, nem kell erőlködnünk arra, hogy gyógyulást kapjunk, nem kerül semmire erőfeszítésbe, hogy megszabaduljunk a megkötözöttségektől sem. Csak el kell fogadnunk Jézus Krisztust. És ő el fogja végezni, ő meg fogja tenni. Nem csak egy tanítás. A Szentírás azt mondja, hogy ahányan befogadták őt, azoknak hatalmat adott. Isten gyermekeivé legyenek, tudnilik azoknak, akik hisznek az ő nevében. Nem csak az evangélium meghallgatni, ez az első, és az evangéliumot hallva felismerjük annak szükségességét, hogy Krisztus személyes megváltónként elfogadjuk. És ezzel aztán részesültünk is a megváltásban egyúttal. Gyógyulást is megkaptuk. Megkaptuk a szabadulást. Ő benne, és ő általa mindenünk megvan, amivel Isten megajándékozhatott, és meg is ajándékozott minket. Még tovább folytatódik Jézus, ami Urunk esetében, János evangéliumának első fejezetének 4. versében ez áll. Ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. Ő benne volt az élet. Milyen jellegű élet? Isteni élet, mert így van megírva, hogy Isten a Krisztusban volt, és megbékéltette a világot önmagával. Természetesen ezt nem lehet az emberi értelemmel megmagyarázni. Krisztus sok minden. Ő főpap, ő Isten báránya, ő szószóló, ő király, ő proféta, ő emberfia, ő Isten fia, ő Dávid fia, ő sok minden. Ő benne megnyilatkozott maga az Atya, és így lett Immanuel velünk az Isten. Isten kinyilatkoztatta adta magát egy hús és vértestben, és az emberiséget, akik ebben a hús és vértestben elveszett állapotban kerültek, megváltsa ebből az elveszett állapotukból, hogy megfizesse az árat, hogy visszaállítson minket az isteni állapotba. Az emberek ezen törik a fejüket. Semmi szükség. A szívből jövő hit elégséges lenne. A fejünkkel soha nem fogjuk megérteni, és az elménkkel sem leszünk képesek soha megragadni. De a szívünkkel őszintén és becsületesen hitet tanúsíthatunk. Higgyünk akkor is, ha nem értjük meg. Hogyan magyarázhatná meg nekünk bárki is, hogy Isten egy időben a mennyben van, és hogy egy időben a földön is van, hogy ő mindenütt jelen való lehet. Az elme töprengés csodálkozik, tűnődik rajta, hogyan is ez legyen, ez lehetséges. Akkor jön a válasz. Isten szellem, és mint szellem mindenütt jelen való, mindenütt ott lehet. Senkinek sem kell azt mondani, hogy ő nincs itt, mert Isten jelen van mindenütt. De ebben az összefüggésben van egy nagyon-nagyon komoly szava az ígének, a János 4.24-ben. Isten szellem, és akik imádni akarják őt, azoknak szellemben és igazságban kell imádniuk őt. Jézus akkor megdorgálta akkor az Izrael népét nagyon, Márk 7. fejezetének 7. versében. Hiába imádnak engem, mert az emberek parancsolatait, rendeleteit tették törvényeikké. Ez a nép ajkával tisztel engem, de a szíve messzire van tőlem. Isten nem az ajakvallomást akarja, nem a mozgó ajkakat, amelyek inkább félrebeszélnek. Isten olyan embereket akar, akik szívből értékelni tudják azt, amit értük tett, és aztán ajkuk áldozatával dicsőítik az ő nevét. Akik az ő nevét felmagasztalják, nem csak ismételt, megtanult imádkozásokkal, hanem a Szent Szellem által kieszközölt Isten imádat. Szívünkben teljes hálaadással, a Szentírás szava szerint. Adjatok hálát Istennek mindenért és minden helyzetben, mert ez az ő akarata a Krisztus Jézusban, ami Urunkban. Isten nem maradt adósunk semmilyen válasszal. Ő teljesíti minden szavát, minden ígéretet, amit adott. Ma, az első adventkor, visszaemlékszünk arra is, hogy az egész keresztény világ mégis elmegy annak figyelembevétele nélkül, amit Isten most tesz. Sok programot állítanak fel mindenhol, minden felekezetekben, és végül mind összefognak, mert azt hiszik, hogy van egy céljuk. Mindannyian meg akarják menteni a világot, mindannyian békéről beszélnek, mindannyian beszélnek arról, hogy mi történik, mi van folyamatban, és el is akarják érni. Annélkül, hogy megértenék, hogy a békességnek bennünk kell elkezdődnie. Az Istennel való békesség, amely magasabb az emberek minden gondolkozásánál. Az emberek valóban ki fogják hirdetni is a békességet, de csak egy pillanatra. Mert megvan írva az első Tesalonika levelének 5. fejezetének 2. és 3. versében. Amikor azt fogják mondani, most már fennálló a béke és a biztonság, akkor váratlanul utoléri őket a pusztulás, mint a vajudás a terhes asszony, és bizonyosan nem fognak megmenekülni. Ami számunkra egész nagy jelentőséggel bír, az a szellemi oldala a dolgoknak. Manapság sok mindent hallunk. A természet, az erdők, a vizek és hasonlók szennyezéséről. De senki sem gondol a mérgező keveredésekre a vallási területen. És valóban van egy szava az ígének, a jelenések könyvében, és azt hiszem, soha és soha többé nem szabad elmennünk annak figyelembevétele nélkül. Jelenések könyve 18. fejezete, itt azt mondja 23. verstől, ebben nagyvárosról, nem világít benned még egy lámpás fénye sem, és nem hallatszik benned vőlegény is mennyasszony újongó kiáltása többé, mert a te kereskedőid voltak a föld nagy emberei, és a te méreg keveréseid által, más fordítás, varázs trükkjeid által minden nemzeteket megtévesztettek. És benne találtatik a próféták és a szentek vére, és mindazoké, akiket megöltek a földön. A víz és természet szennyezésnél és mérgezésnél sokkal rosszabb a vallási mérgeződés. Mennyi emberi szavak lettek itt belekeverve, mennyi hamis sugalmazottság, úgyhogy minden összekeveredett, és a halál van a cserép edényekbe. Aki eszik belőle, annak meg kell halnia. Milyen hálásak lehetünk, hogy Isten megőrizte, és világosan kinyilatkoztatta nekünk az ő szent ígéjét. Semmi sem keveredik ott többé. Megmarad annál fogva, hogy egyedül Isten az igaz, holott minden más ember hazugok. Egyedül Isten az igazmondó, a hűséges, aki mindmáig megőrizte az ő szavát. És még mindig vannak emberek, hála legyen neki ezért, emberek, akik már nem kevernek, emberek, akik olyan tisztán és szentül fogadják az ő ígéjét önmagukban, mint isteni magot, amely a maga nemében fog teremni, amikor eljön annak az ideje. És megmondom nektek, hogy ahol az ördög cselvetése és a csápítása különleges módon fennálló, ott az ellenségnek sikerül az egész világot lefoglalni annyi mindennel, amelyek annyira óriási jelentőséggel bírnak, zárójelben, csak egy dologgal nem foglalkoznak, mégpedig azzal, ami a legfontosabb. Erre nincs idejük. Vannak környezetvédelmi bizottságok mindenre és mindennel kapcsolatosan, de hol van az igazságvédelmét szolgáló testület? Hol van az Isten népe, amelyet az Úr ismét megállhat és felkészíthet arra, hogy felszerelheti őket arra, hogy felemeljék az ő hangjukat, és az igazságot a gyertyatartóra állítsák? Istennek határozottan, hogy megvan az ő nép a földön, és nem várunk hiába. Isten órája közeledik, az Jézus Krisztus megdicsőlésének órája közeledik. Az ő szavának megerősítése és beteljesedésének órája. És abban a pillanatban mi vagyunk azok, akiket Isten kijelölt, akiket Isten megkegyelmezett, és felhasználja őket. Most a szellemi éhínség idején éppen életben vagyunk tartva, és hálásak vagyunk a tiszta táplálékért, amely meghagyatott számunkra. De közeledik az a nap, amikor kiderül, nyilvánvalóvá lesz, hogy emez isteni táplálék által valóban megerősödtünk, fellettünk szerelve, fellettünk készítve arra, hogy az Úr nevében azt mondjuk, amit ő az adott pillanatban kifejezésre akar jutatni általunk, vagy mondani akar. Hadd olvassunk még tovább. Az apostolok cselekedeteinek 13. fejezetének 32. versében ez áll. Az apostolok cselekedete 13. a 32. verstől. Itt a következő gondolat kerül kifejtésre. És mi ezt az üdvösség kijelentő üzenetét hozzuk nektek, hogy Isten beteljesítette azt az ígéretet, amelyet egykor a mi atyáinknak adott. számunkra amazok leszármazottjai, akik számára beteljesedett az ígéret a Jézus feltámasztásával a halálból, ahogyan a második Zsoltárban meg van írva. Te én fiam vagy, ma nemzettelek téged, de hogy feltámasztotta őt a halálból, hogy azáltal ne legyen osztály része a rothadás, azt a következő szavakkal jelentette ki. Nektek akarom adni a Dávidnak megígért szent, rendíthetetlen javakat. Maradjunk még egyszer ennél a gondolatnál állva. Először is egyes számban van az Úrról, ami megváltunkról szó, aki a Szentírás szava szerint Dávid fiaként nyilatkozott meg. Te vagy az én fiam, ma nemzettelek téged. A 34. vers második része ezt mondja, nektek akarom adni a Dávidnak megígért szent, rendíthetetlen javakat. Hogy ne ajándékozna nekünk Isten Krisztussal együtt mindent? Hogyan ne tenné valóra, hogyan ne váltaná valóra az ő szavát, ne teljesítené azt, ne adná meg azt, amit ő ígéretben adott? Itt már nem egyes számban van a kijelentés, itt a többes szám van írva. Isten megáldott minket a Krisztusban minden jellegű áldásával, ami a mennyei világban elérhető volt. Isten megváltott minket, és a sajátjává tett minket. Kegyelemből nekünk adományozta a rendíthetetlen ígéreteket, és az azokban meghirdetett javakat. Kegyelemből. Inkább leesik az ég fentről, mielőtt Isten egy szavát is megszeghetné. Ő maga mondta, hogy az írásokat nem lehet megtörni. Mindazt, amit megígért, ígéretben adott, határozottan be is tartja. Továbbá azt mondja itt a 36. verstől, mert Dávid maga is, miután a maga idejében Isten akaratát szolgálta, elaludt. Össze lett gyűjtve az atyáihoz, és látta a bomlást, a rothadást. De az, akit Isten feltámasztott, az nem látta a bomlást, vagy a rothadást. Így tudjátok meg azért, kedves testvérek, hogy ez által, Jézus által hirdettetik néktek a bűnök bocsánata, és mindazokból, amikből a mózesi törvény által nem igazulhattatok meg, ebben igazul meg mindenki, aki hisz, vagy ő általa megigazul mindenki, aki hisz. Micsoda csodálatos szava az ígének. A saját erőfeszítések már nem számítanak, hanem a Jézus Krisztusban vetett hit egyedül. Egyedül igazít meg, sőt igazzá tesz Isten előtt, mintha soha nem vétkeztünk volna, mintha soha nem történt volna egy áthágás sem. Mert ahogyan a bűn egy ember által jött a világba, úgy a megigazulás is egy ember által jött, mégpedig mindazok számára, akik hisznek, akik nem csak hisznek, hanem ő benne hisznek, aki megigazulássá, megváltássá és bölcsességé lett téve számunkra. A legtöbb ember mellőzi Istent az ő hitével. Ők hisznek ugyan úgy, amint az ördög is hisz, mert így van írva a Jakab 3-ban. Az ördög hisz és reszket. Tehát nem erről van szó. Nem ez a lényeg. A bibliai hitről van szó, amely üdvösségre vezető állapotba juttatja az embereket. És mivel az üdvösség kizárólag Istentől jöhet, meg kell értenünk, hogy Isten azért nyilatkoztatta ki magát Krisztusban az emberiségnek, hogy kibékítsen minket önmagával, és kegyelemből örök életet adjon nekünk. Aki világosan akarja látni az istenséget, az olvassa el a János 17. fejezetét, egy nagyon jól ismert szava az ígének. János 17.3. Egyesek számára nagyon nehéz, másoknak, akik hisznek, nagyon könnyű. János 17.3. De ebben áll az örök élet, hogy felismerjenek téged, az egyedüli igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust. Az emberek tényleg gyötrődnek az istenségen, és nem ismerik fel, mert ez csak is kinyilatkoztatáson keresztül tárul fel az emberek előtt. Ahogy már az előbb is mondtam, nem létezik ember, aki meg tudná magyarázni Istent. De Isten kinyilatkoztatta magát. Ő atya lehet a mennyben, és mégis jelen lehet a földön is a fiúban. Ezért mondhatta Jézus a János 11. fejezetében, hogyan kérdezheted tőlem, hogy mutasd meg nekünk az atyát. Aki engem látott, az már is látta az atyát. Aki nem látja Istent a Krisztusban, az sohasem fogja őt meglátni. Az keresni fog bármit, annélkül, hogy látná az őt megillető vágyát beteljesülni. Amilyen bizonyosan kinyilatkoztatta magát Isten Krisztusban, olyan bizonyosan szükséges a Krisztusban vetett hit az üdvözüléshez. Ha valaki azt mondja, hiszek Istenben, attól még nem kerül üdvösségre vezető állapotban. Neki el kell hinnie, hogy Isten Krisztusban, ami megváltunk, ami üdvözítőnk lett, ami szabadítunk lett, mert elveszettek voltunk, az tény és valóság, és szükségünk volt egy szabadítóra. Kárhozatra voltunk ítélve, és szükségünk volt a megváltásra. Következetesen hinnünk kell tehát, hogy Jézusban maga Isten váltott meg minket, és váltott ki bennünket. A Lukács evangélium a 10. fejezetében Urunk különös módon hangsúlyozta ezt, a Lukács 10.21. versétől. Éppen abban az órában ujjongva örvendezett Jézus a Szent Szellem által a következő szavakkal. Dicsőítelek téged, Atyám, mennek és földnek, Ura, hogy elrejtett ezeket a dolgokat a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kiskorúaknak, igen, Atyám, mert így tetszett neked. Mindent átadott nekem az én Atyám, vagy minden átadott nekem az én Atyámtól, és senki sem ismeri fel, hogy ki a fiú, csak az Atya, és senki sem ismeri fel, hogy ki az Atya, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja kinyilatkoztatni azt. Egy titokzatosság, kinyilatkoztatás, nem magyarázni akarás, hanem kinyilatkoztatás. A kinyilatkoztatás Istentől jön egyedül, Jézus pedig Isten emberi formában való kinyilatkoztatással. Kinyilatkoztatása. És most jönnek a 23. vers és a 24. vers, mert itt így áll írva. Azután különösen a tanítványaihoz fordult, és így szólt. Üdvösségre vezető állapotban vannak azok a szemek, amelyek azt látják, amit ti láttok. Mert mondom nektek, sok próféta és sok király kívánta látni azt, amit ti láttok, de nem láthatták meg. És hallani azt, amit ti hallotok, de nem hallották meg. Már most, ha látunk és hallunk, hadd legyünk hálásak érte. Nem nézünk senkilere, ellenben hálásak vagyunk Istennek, hogy feltekinthetünk őre. A hit bizonyosságával kinyilatkoztatta magát nekünk. Képzeljétek csak el, hogy az Úr Jézus napjaiban a Máté 21. fejezete szerint az emberek énekelték, hogy Hozsanna, Hozsanna annak, aki az Úr nevében jön, Hozsanna a Dávid fiának. Kik voltak azok, akik énekeltek? Azok a gyermekek, akiknek szájából Isten dicséretet készített magának, és a többiek is csatlakoztak hozzájuk. Mi más tehettek volna, mint hogy együtt énekeljenek. És akkor, és azzal beteljesedett az írás. A csecsemők szájából dicséretet készítettél magadnak. Szeretteim, Istennek mindig vannak emberei, legyenek fiatalok vagy idősek, Istennek mindig vannak emberei, akik felismerik az írások beteljesedését akkor, amikor a szemeink előtt beteljesedik a bibliai profécia, és valósággá válik, ekkor az emberek örülni és ujongani kezdenek. Nem akarlak ma ösztönösen arra kérni benneteket, hogy örömújongásban és üdvrivalgásban törjetek ki, de van egy dolog, amit mégis szeretnék hangsúlyozni. Amikor Isten kinyilatkoztatta, vagy amennyiben Isten kinyilatkoztatta magát nekünk, amennyiben együtt átélhetjük azt, amit ő most végez, láthatjuk, hallhatjuk, beosztályozhatjuk, és megtapasztalhatjuk, átélhetjük, akkor most az egyszer engedjetek szabad útat a szívetek késztetésének vagy ösztönének, hogy olyan módon tudnánk imádkozni, ahogy az énekíró énekeli. Ezért imádlak téged, Istenem, szívem legmélyéről imádlak téged, ahogy csak tudlak, mindenemmel, ami vagyok, imádlak téged, Jézusom. Mikor fakad elő az imádat? Amikor a szemeink és a szívünk, amikor felismerjük úgy, ahogy vagyunk, azt, amik vagyunk. Itt az Isten keze látható. Itt megvan az Úr útja. Itt járja az Úr az ő útját. Itt beteljesedik a bibliai profécia. Ez megemlékeztet engem még a Zakariás magasztalására, amelyet itt, vagyis a Lukács evangéliumában találunk feljegyezve. Itt nagyon csodálatos módon kifejezésre juttatta. Itt azt mondja Zakariás, a 67. verstől olvassuk, Lukács 1, a 67. verstől. Zakariás, az ő atya pedig betelt Szent Szellemmel, és kijelentette eme prófétai szavakat. Áldott vagy magasztalva legyen az Úr, Izrael Istene, mert kegyelmesen rátekintett az ő népére, és üdvösséget szerzett neki. És felállította nekünk az üdvösség szarvát, hatalmát az ő szolgájának, Dávidnak házában. Így ígérte meg szent prófétájának szája által ősidők óta. Meg akar minket menteni ellenségeinktől, és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket, hogy irgalmasságot tanúsítson atyáinknak, és emlékezzen meg Szent Szövetségéről. Lehetne még olvasni, és még többet olvasni. Mit veszünk figyelembe? Mit veszünk észre? Isten embere, Isten szelleme által rávilágított arra, ami akkor, az időben valósággá kellett válnia, és valósággá is vál. Mert Isten szelleme vezet, és ha Isten szelleme vezet most minket, és elvezet bennünket a teljes igazságban, akkor a gyertyatartóra fogjuk helyezni azokat az ígéreteket, amelyeket Isten ez időre elrendelt vagy adott. És ebből felismerjük, hogy Isten szelleme mindent átkutat, mindent átvizsgál, még az Istenség mélységeit is. És amint megvan írva, így ígérte meg az ősi szent prófétájának szája által. Nem tehetek másként, mint hogy szinte ugyanazt a szövegfogalmazást felolvassam nektek az Apostolok Cselekedete 3. fejezetéből. Apostolok Cselekedete 3. fejezete, 21. vers, ezt mondja az Úr Jézusra utalóan. Őt azonban kétségtelenül be kell fogadja az ég mindazon dolgok helyreállításának az idejéig, amelyeket Isten ősidőktől fogva kijelentett az ő szent prófétáinak ajka által. Mi volt ez? Zakariás a szent szellemtől átitatott, és a Szent Szellemtől vezettetve kijelentette. Így adta ígéretben ősidőktől fogva szent prófétájának szája által. Péter Jézus Krisztus visszatérésére utalva a felüdülés idejéről, minden dolgok helyreállításáról beszélt, majd rátér a lényegre. Jézus a mennyben fog maradni mindaddig az időpontig, amikor minden helyre lesz állítva annak megfelelő állapotába. Mindazon dolgok helyreállításáig, amelyeket Isten szent prófétájának szája által kezdettől fogva, vagyis kezdettől fogva hirdetett. Micsoda kegyelem, hogy van ószövetségünk, és van új szövetségünk, és hogy Isten megengedi, hogy ezt a két testamentumot, ezt a két végrendeletet egy egészként láthassuk, amelyben nem csak láthatjuk Istenünk kegyelem általi üdvösség tervét, hanem meg is tapasztalhatjuk ezt ebben az időben, éppen amelyben élünk. Isten mindenre kegyelmet ad, hogy felismerjük az időt, de az íge üzenetet is. És nincs üzenet hírvivő, vagy küldött nélkül, és ezt nagyon jól tudjátok, hogy mi nem egy ember üzenetét hordozzuk, hanem Isten üzenete az, amit hordozunk, az ő kinyilatkoztatott szavának az üzenetét, az ő ez időre adott ígéreteit. Természetesen szüksége volt egy olyan emberre, mint mindig is, akit felhasználhatott, felkente az ő ajkát, és meg is áldotta, megérintette az ő ajkát úgy, hogy közhírét tehette az isteni íge üzenetet, és nem szégyelljük vallani. Amilyen bizonyos, hogy Istennek volt egy Mózesse, volt egy Iése, amilyen biztos, hogy voltak prófétái és apostolai, annyira bizonyos, hogy kiválasztott magának egy embert a mi nemzedékünkben is. Branham testvér volt az, aki azt mondhatta, hogy így is, így májusban, 1946-ban az Úr ezt és ezt mondta nekem. De hiszen mindnyáján elolvashatjátok, nem csak a hivatásról és a küldetésről beszélni, kérdezzetek meg ma bárkit, akit prédikál, ha van-e küldetése, ha van-e megbízatása arra, amit tesz. Mindenki megbízott valakit valamire, mindenki el lett küldve, ki lett nevezve valamire, és mindenki azt mondja állítólag, amit Isten mondani akar. Mennyit is mondjon Isten? Hány különböző nyelven beszéljen Isten? Isten egy nyelven beszél, és ez az ő ígéjének az ő a nyelve. Az ég és a föld elmúlik, de Isten ígéje nem múlik el soha. És akit Isten küld el, az Isten szavait szólja. Soha nem lesz egyoldalú, kiegyensúlyozottan fogja hirdetni Isten egész tanácshatározatát, és méltatlannak fogja tartani önmagát Isten szent ígéjének tovább adására, vagy tovább vitelére. De azt is megértettük, hogy Isten vesz egy edényt, megtisztítja azt, és rajta keresztül tudomásul adja az ő ígéjét. Elsősorban nem is az edény az, ami számít, annál inkább a tartalom. A tartalomnak isteni eredetűnek kell lennie. És erről sziklaszilárdan meg vagyunk győződve. Isten tiszta, igaz, tévedhetetlen ígéjét vettük tudomásul, és Istenbe helyeztük minden reménységünket. Kegyelemből mi is megkaphattuk az íge világosságát egy ilyen eltévedett és zűrzavaros időszakban. És aki még mindig tévútra téved most, az azért téved el, mert nem tette magáivá az igazság iránti szeretetet. Az igazsággal nem lehet és nem szabad játszani, nem lehet gondolkodási időt kérni és azt mondani, igen, édes jó Istenem, ha így áll a helyzet, akkor nekem szükségem van a magam idejére. Nem. Ma, amikor az ő hangját halljátok, meg nekem nyissétek a ti szíveteket. Nem mondjátok azt, hogy igen, átgondolom a dolgot. Amikor Isten beszél, nem a megfontolás, hanem a hit szabja meg az irányt. Aki még gondolkozni kezd, amikor Isten beszél, az még nem hisz. Neki a hittel van gondja, de akinek nincs gondja a hittel, annak gondja lehet a megfontolással. Tehát eleve elveti azt. Nem mérlegel semmit, hanem egyszerűen hisz, ahogy az írás mondja, és akkor az Úr karja feltárul előttünk. Mennyire hálásak lehetünk, mennyire örülhetünk mindannak valóban, amit Isten tett, azért az áttekintésért, amivel megándékozott minket, a tisztán látásért önmagáról, az ő szaváról, az ő tervéről, a bibliai tanításokról, arról, hogy mi történik most szellemileg és fizikai területen is a világban. Ő világosságot adott nekünk. Senkinek közülünk fogalma sem volt róla, de most kegyelemből mindnyájan megkaphattuk tőle. Nem csak a Jézus Krisztus visszajöveteléről beszélünk, hanem azok közé tartozunk, akik meghallották az utolsó hívást, akik hagyták, hogy fel legyenek ébresztve, hagytuk, hogy ki legyünk ragadva álmainkból. Akik felébredtek álmainkból, akik most hallják a végső hívást, imé jön a vőlegény. Keljetek fel, hogy elébe menjetek, találkozni vele, és aki komolyan veszi ezt a hívást, akinek a lelkén áthatol, az valóban felébredt, az megérti, hogy ebben az összefüggésben a mi edényeinket is meg kell tölteni a Szent Szellem olajával. És ez az, amire annyira nagyon vágyom, hogy minden feszültség nélkül, minden erőltetés nélkül legyenek az összejöveteleink. A Szentírás szavai szerint, Zsoltár 133, milyen szép, milyen gyönyörű, milyen ízletes, amikor a testvérek egyhangúan együtt vannak, hogy ebben az isteni egyhangúságban, ahogy akkor pünkös napján együtt voltak a Szent Szellem, újra le tudjon áradni. Még egyszer. És akkor ezt mondjuk, ahogy Samson is mondta, akkor, mikor egyszer imádkozott, utoljára imádkozott, Uram, még egyszer, hadd történjen meg még egyszer. A tanítás, a helyreigazdás ideje után Isten esőt, sőt, felhő szakadást, késő esőt fog hullatni a magra, a vetőmagra, aztán mindent érettségre juttat, hogy a termést be lehessen takarítani. Isten őrködik az ő szava fölött, hogy beteljesítse azt, hogy ebben a felébresztett állapotban lássuk, minket is felébresztett, hogy ebben a felébresztett állapotban lássuk, hogyan őrködik az ő szava fölött, és hogyan teljesíti azt be. Csak azok, akik felébredtek, akik valóban megértették, felfogták, hogy miről is van szó, mire kell figyelniük, ők lesznek azok, akik mindent meglátnak, felismernek, és bibliai szempontból osztályozni tudnak minden. És ehhez adjon Isten kegyelmet nekünk, hogy teljesen és tökéletesen felébredjünk, ne csak félálomban legyünk, hanem